Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Törökország lesz a mai témánk. A pénteki műsor élőben volt hallható, tegnap este, meg aztán éjszaka az ismétlés is, és akkor azt tettem, hogy ide készítettem magam elé egy nagyon-nagyon finom török édességet, és még egy kis szárított fügét is mellé, és hát a műsort követően el is fogyasztottam az édesség jelentős részét, mert hát a török édességeknek bizony nagyon nehéz ellenállni. Nagyon-nagyon mézesek egy részük, és tipikusan olyan, hogy úgy érezzük, hogy te jó ég, hát ez már annyira édes, és attól jó, hogy van benne dió, mogyoró, nagyon szeretik ezeket a mogyoró féleségeket a törökök, és rendkívül szeretik a mézes, csöpögős, mogyorós, mandulás finomságokat. Azt hiszem, hogy nem felejti el senki sem, aki egyszer egy török édességet megkóstol, de amit én kikészítettem, és hát nem is maradt belőle, mert Fülöp, Milla és Jázmin, három gyermekem is szintén szereti, közülük Milla az, hogy olyan egy kicsit, mint a hakapeszi maki, hogy amit kap, azt megeszi, a legkisebb ugye a 2 éves. Nos, a lókumot készítettem ide, és hát most már ugye elfogyott ez péntek este, meg utána még az éjszakai időkben, mert hogy sokáig fent voltak ezúttal a gyerekek. És a keményítőből és cukorból készült édesség annyira finom tud lenni, és zselészerű, gyakran kicsit ragadós, általában kis kockákra vágva csomagolják, porcukorral vagy kókuszreszelékkel hintve, és ez a lokum tipikusan ugye rózsaszín színvilágát ismerik szerintem sokan, és rögtön tudjuk, hogy na hát ez török édesség, török finomság. De hát egyébként is meg lehet tapasztalni, meg lehet érezni hamar a dióféléket az édességekben, a pisztáciát, a mogyorót, a mandulát, a fenyőmagot, de még a pörkölt csicseri borsót is. Ebben a finomságban pedig ezt a habszerűséget, ami egy picit néha így látszólag rágósabbá teszi, de aztán elomlik hamar a szánkba, és akkor kiderül, hogy mégsem annyira rágós. Egyébként a törökök még a sajtokat is nagyon szeretik, meg a joghurtokat, nagyon sok juhtejet használnak, és az olívaolaj még az, ami széleskörűen elterjedt, hiszen az olívabogyó nagyon fontos, és az olajat is csinálnak belőle, meg egyébként előételként is gyakran fogyasztják. De hát a klasszikus török dolgokat meg ismerjük, hiszen kebabot mindenki vesz Budapesten is, meg környékén, és hát ugye görögöknél girosz nálunk, ugye inkább a kebab terjedt el, bár az eleinte még a giroszként volt ismert, aztán ahogy jött egyre több török árus nálunk üzletet nyitni, most már igazából kebabként, de egy a lényeg, hogy akár giroszos, akár kebabos, mindegy, végül is a finom nyársra húzott finom husika felszeletelve pitában, hát az májhúsan finom tud lenni, és nagyon sokféle húst használnak egyébként, de a jellegzetes török kenyér egyébként nem feltétlenül hússal kell, hogy tele legyen, mert mindenféle zöldséggel készültet is készítenek, tehát aki vegetáriánus, azért Törökországban az is megtalálja azokat a finomságokat, amiket előszeretettel el tud fogyasztani. A padlizsánt nagyon kedvelik, a hagymát, babot, uborkát is nagyon sokszor használnak. Érdekes egyébként, hogy azt mondjuk, hogy törökországi konyha, meg török konyha, de hát mennyire hasonlít a görög konyhára. Hát valójában az oszmán konyha az egyesítette a birodalom területén élő népek ételeit, és hát vegyesen megtalálható mindenféle hagyomány benne. A közel-keleti, a görög, tehát a görög konyhában is vannak török dolgok, a török konyhában is vannak görög dolgok, a közel-keleti konyhában is vannak itteni, meg görögös dolgok is, tehát ezek már így összevegyültek. Hát olyan ez, mint a kürtös kalács, hogy persze a miénk, de hát épp úgy magukénak vallja még a csehektől kezdve a románokon át sok más náció is, és mégis mi úgy érezzük, hogy hát az igazi kürtös kalács az a miénk. Ha megnézzük, hogy Törökország mit tud turisztikai szempontból, akkor azt látjuk, hogy ma már olyan célpont, hogy valóban rengetegen látogatnak el ide. Kappadókia speciális természeti képződményeit, például ezeket a tündérkéményeket, ezeket a fura kis hegyeket rengetegen meglátogatják. Kappadókiában nagyon népszerű az, hogy hőlégballonnal felmegyünk a levegőbe, de úgy kell ezt elképzelni, hogy maga ez az óriás léggömb, ez egy autónak a tetején van, néha vagy platós autón van rajta, és a platós autóba beülünk, aztán megyünk, amikor megfelelő helyre értünk, akkor szépen összepakolják, kihajtogatják, felfújják, és utána már mehetünk is meghódítani az eget. A szél persze valamerre fúj minket, és aztán a leszállás a legkeményebb. Tehát én utaztam egyébként Magyarországon is ilyennel, meg több országban is, és hát azért nehéz a leszállás, mert nincs túl sok időnk. Tehát leszállunk, és rögtön ki kell ugrani a szerkezetből, és hát nem árt, hogyha aki kiugrott, az meg is fogja, hogy ne menjen tovább. És hát amikor megérkezik, akkor sem olyan finoman szépen leszáll, hanem így pak-pak-pak, mint a kenguru ugrál néhányat. Hát nyilván vannak, akik olyan időszakban, vagy olyan profival utaztak, hogy ez nem így volt, de én azt tapasztaltam, hogy a leszállás az a nehéz dolog igazából, és hát ott azért óvatosnak kell lenni, meg ügyesnek kell lenni, de nem egy akkora történet, hogy ne lehetne megugrani. Tehát azt gondolom, hogy hatalmas élmény. És hát onnan fentről látva pedig teljesen más minden. Nekem az nem tetszik, amikor nagyon magasra, relatív magasra felmegyünk. Nekem pont az volt az egészben az érdekes, amikor egyszer így suhantunk a táj fölött. Tehát olyan 15-20-30 méterrel a legmagasabb tereptárgy fölött voltunk, és pont azért volt érdekes, mert felülről láttam, de nem úgy, hogy aprónak láttam a dolgokat. A török riviéra az Égei-tenger és a Földközi-tenger partja, és nagyjából 8000 kilométernyi homokos tengerpartot jelent. Üdülővárosok, falvak sokasága van itt. Manapság egyébként Antalya meg Alanya az, ami nagyon népszerű, de Kemer, Marmaris és hát Bodrum, ezek is nagyon-nagyon látogatottak. Orosz turistából nagyon sok van, hiszen ők idejönnek mostanában Tájföldre, a Maldív-szigetekre, hát nem az Európai Unióba, de németekből is, meg kelet-európaiakból, magyarokból, csehekből, szlovákokból is nagyon sok van. Amit láthatunk, az az, hogy amellett, hogy Isztambul persze nagyon népszerű úti cél, de a török riviéra az, amiben nagy újdonságot hozott a törökországi turizmus, mert hogy az ultra-all-inclusive szállodák bevezetésével, a tematikus hotelek megépítésével olyan lett a kínálat igen jó minőségű szállodákból, ami vonzotta a vendégek sokaságát. Mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy először talán a Topkapi palaszt építették meg a Lara és Aksu környékén, ugye Alanyától nem messze, Alanya és Antalya között, és annyira szerették a vendégek azt, hogy valóban minőségi termékeket kapnak. Nincsen hasmenés rohamuk, miután hazatértek, vagy akár ott minden viszonylag tiszta. A nyugati termékeket is megkapják, lényegében korlátozás nélkül, sok helyen még a minibárt is újra töltik, tehát ez az ultra all inclusive, ez egy valódi olyan teljes ellátást jelent, amikor jobb minőségű vagy közepes minőségű termékekből, tehát nem csak a legrosszabb minőségű termékből kapunk korlátlanul. Nincsenek ilyen időhatárok, ami jó pár helyen azért megszokott, hogy nem tudom, all inclusive, de ettől eddig nem ehetsz, ettől eddig ez bezár, aztán megint a másik zár be. Tehát itt van olyan hely, ahol a szállodában 5-6 étterem van, ahol 6-8 étterem is van, de három szinte mindenhol, és mellette pedig sok más olyan hely, ahol koktélokat készítenek, innivalót kapunk, de akár a minibárt is naponta végighatjuk, ehetjük. A Topkapi után jött a Kreml Palace, aztán a White House, a Fehérház, aztán jött a Titanic, a Concorde, tehát nagyon sok tematikus szálloda épült, amellett, hogy egyéb más fantáziahoteleket is építettek Lara és Aksu környékén. Úgyhogy a pénteki műsorban meséltem már, hogy volt olyan, hogy az első látogatásomkor még egy kukoricás szélén volt a bérautó átvételének helyszíne, és ahogy kisétáltunk a Topkapiból, ott egy óriási föld volt, és termesztette kukoricát, meg távolabb még messzebb mást. Aztán, amikor legközelebb mentem, akkor már kétszer-kétsávos út vezetett itt, és amikor meg harmadszor jártam itt, akkor már a bekötőutak is álltak, és már vízivinámpark volt, meg házak sokasága, meg üzletközpontok, ahol bevásárolhatnak a vendégek. Úgyhogy rengeteget fejlődött ez a környék, és ezek a szállodák jelentik talán a legnagyobb vonzerőt, ezek az öt csillag, superior, hát ott ugye másfajta minősítés van, de mondjuk itt így, mi így hívnánk a szállodák, meg négy csillagosok is vannak, de tényleg, ha már valaki a Török Rivierára eljön, akkor érdemes kipróbálnia ezeket az ultra-inkluzív szállodákat. Persze, hogyha valaki úgy dönt, hogy inkább a kulturális élményeket kutatja, akkor is van bőven miből választani, de akkor lehet, hogy érdemesebb egy járattal elmenni Isztambulba, ami a Török Riviera városain kívül a legnépszerűbb úti cél. Rengeteg nevezetessége van Isztambulnak, mert tényleg egy olyan város, hogy éjszakai élet van, bárok vannak, de mellette csodálatos a Topkapi Palota, és a Boszporusz és a Márványtenger két oldalán elterülő terület tényleg olyan, hogy európai is, egy kicsit meg ázsiai is. És a római kor, a bizánci kor, az oszmán építészet emlékei egyaránt megfigyelhetőek. Még görögök alapították, és azért is hívták sokáig Bizáncnak műszóként, mert hogy Bizáncion volt, hogy Bizáncion a megarai görögök által alapított település, tehát Bizánc volt régen, egyfajta gyarmatvárosként, megara gyarmatvárosként jött létre. Bizánciumra latinosították aztán később a római időszakban, tehát akkor így hívták, hogy Bizáncium, és Nagy Konstantin császár aztán átépítette, és ezért a Nova Roma, az Új Róma és az ország fővárosa is volt 330-tól Nova Roma, Új Róma. Aztán később a Konstantinopolis, Konstantin városa név vált sokkal inkább elterjedté. Minden esetre 1054-ben, amikor megvolt az egyházszakadás, akkor az ortodox egyház központja lett, és ez egészen 1453-ig meg is volt, mert hogy akkor foglalták el a törökök. És érdekes, hogy a törökök a eredeti nevet egy kicsit megváltoztatták, és a Sztambulin elnevezést Isztambul vagy Isztambulinként vették át a hivatalos iratokba, úgyhogy az Oszmán Birodalom összeomlásáig így is maradt 1923-ig. Aztán a török állam utána Ankarába tette át a székhelyét, és 1928-tól Isztambul hivatalos lett az új írásmód is Atatürk rendelete alapján, majd Ankara pedig maradt a főváros, és a fővárosi rang elvesztése után azért Isztambul egy picit megrekedt a fejlődésben, de hát ez nem tartott sokáig, mert aztán a későbbiekben egyre többen beköltöztek. Hát manapság volt kulturális főváros is, amikor Pécs, meg Eszten is, és nagyon komoly, erős gazdasága van, úgyhogy lakott terület volt már nagyon régóta. Érdekes egyébként, hogy a városnak van egy olyan zászlója, amit egy versenyen terveztettek meg, és 18 ezer török lírát kapott az, aki kitalálta. A zászló alsó része a Boszporusz szimbolizálja, ami kettévágja a város, de összeköti a két kontinenst, és a városfalat pedig ilyen stilizált ábrán jelenítik meg, meg hát a híres mecseteknek a minaretjei is rajta vannak. Több mint 10 millióan laknak Isztambulban, úgyhogy ha az agglomerációt is hozzászámoljuk, akkor akár 15-re is lehet ezt felduzzasztani, de azt mondják, hogy 2030-ra 20 milliót is eléri az itt élőknek a száma, mert rengetegen beköltöznek Isztambulba. Egy komoly gazdasági központ, de úgy egyébként az építészete is olyan, hogy turisztikai szempontból is mindenképpen érdemes itt hosszabb időt eltölteni. És hát most is vannak fejlődések, tehát van olyan rész, ahol már magasodnak a felhőkarcolók, aztán megvan még a régi városmag is, és a kulturális élete is jelentős van, operaház, mozi, színház, és 38 múzeum, ha jól számoltam össze még korábban. És hát a Topkapi Szeráj környéke, a Héttorony pedig kötelező turisztikai látnivaló. A Boszporusz partján vannak a híres szórakozóhelyek, nyaranta ezek tele vannak, és hát vannak persze híres török zenészek is, meg énekesek. De úgy egyébként rengetegféle fajta szórakozóhelyet találunk, tehát valóban sok minden van itt Isztambulban. Híresek a halas éttermek, meg a kávéházak is, úgyhogy ezeket is érdemes felkeresni. A Topkapi palota talán az, ami a legfontosabb látnivaló, meg hát persze az Hagia Szófia, meg a kék mecset, ide elviszik a turistákat, és hát a kincsestárat, a szultáni kincsestárat, meg hogy hol laktak a háremhölgyek, hát azt azért mindenki meg akarja nézni, hogy a Topkapi palota olyan, hogy szálloda formában is megépítették a Lara Aksu környékén, és a szálloda formája is, formájú kis utánzat is jól sikerült, tehát azzal kezdődött igazából a nagy szálloda építkezés ott ezen a partszakaszon. Úgyhogy valóban Isztambul olyan, hogy el lehet tölteni 4-5 napot úgy, hogy bőven el leszünk, és hát a kék mecset, a Szulejmán mecset, ezek, amelyeket érdemes megnézni, és az Hagia Szófiát, ami szintén mecset, ilyen egyfajta múzeum is, régen ez egy nagy székes egyház volt. Isztambulban van komoly kikötő, nosztalgia villamos, autóbuszok, úgyhogy bőven van miből válogatni, tehát nem lesz gondunk azzal, hogyha utazni akarnánk, meg hát nem túlságosan drága, hogyha taxizunk, az sem, úgyhogy ezzel nem lesz gond egy itteni látogatás során, hogy hogy jutunk A-ból B-be. Mi átsétáltunk azon a hídon, ami összeköti Európát Ázsiával, egykor a kedves barátommal még a 90-es évek elején, talán 91-ben vagy 90-ben, és fürödtünk az ázsiai része, mert el akartuk mondani, hogy mi fürödtünk Ázsiába. És úgy mentünk le fürödni, hogy egy létrán a vízbe, és utána beleugrottunk, majd rémülten vettük észre, hogy nem tudunk visszakapaszkodni, úgyhogy kész tornamutatvány volt, mire nagy nehezen így fölkeszmeregtünk, valahogy elkaptuk az alsó létrefogot, és akkor visszamentünk úgy, de hát abszolút alkalmatlannak tűnik a fürdésre az a rész, ahol mi fürödtünk, de nem akartunk úgy hazamenni, hogy nem mondjuk el, hogy Ázsiában is fürödtünk. Hát akkor még nem voltak tájföldi gépek, azok csak később indultak, talán 93-ba. Aztán nem voltak ugye a klasszikus nagy tantúra csárterek, meg a sok minden más, amivel kezdődött igazából a híres ázsiai turista útvonalak sokaságának megteremtése a magyar turizmusban. És hát akkor még fontos volt, hogy elmondhassam, hogy na, Ázsiában is fürödtem, mert nem gondoltam, hogy aztán utána még a világ számos pontján fürödök, 178 ország közül jó párban, ahol volt arra lehetőség. És hát ha Törökországban járunk, akkor persze Isztambulban, hogyha ott vagyunk, akkor nem nagyon érdemes elmozdulni, mert annyi mindent látunk itt, hogy nem lesz arra igényünk, hogy elmenjünk, mert csak ne kapkodjuk a fejünket az egyik látnivalótól a másikig. Ahmed Szultán mecsetje, a kék mecset még az, amit szinte senki nem hagy ki, és hát nem is javasolom, mert hát ott van nem sokkal odébb ugye az Hagia Szófia is, a Szent Bölcsesség, bizánci építésű hajdani ortodox bazilikája, ami, mint említettem, szintén ma már mecset, úgyhogy ezek a kötelező látnivalók közé tartoznak. De Trója is az ókori görög maradványokkal híres és ismert, úgyhogy aki látta a filmet, mióta Schliemann megtalálta a Trója romjait, és elhitte azt, hogy Homérosz mégiscsak igazat írt, és nem csak kitalálta jelentős részét a nagy műveinek, aztán bebizonyította, hogy valóban ott van Trója, és akkor meg is találták a sok rétegű települést ott. Úgyhogy Trójába a mai napig sokan mennek, de Izmir, az egykori Szmirna is híres. Ez a füge például, aminek a hát maradványai, mert már csak 4 darab van az egész kis tekercsből pénteken, amikor az élő műsort hallhatták, akkor még bőven volt, csak Fülöp fiam is nagy füge rajongó, akár csak Mátyás király, és hát az ilyen aszalt fügét is nagyon szeretjük. Nos, most már kevés van belőle, de az is izmiri. Tehát Izmir környékén van rengeteg-rengeteg fügefeldolgozó, úgyhogy az első fügeérés az majd június vége, július eleje, aztán még egyszer érik majd szeptemberbe, tehát itt kétszer is érik a füge. Egyébként Dubrovnik egy részén is kétszer érik. De visszatérve egy kicsit Izmir környékére, hogy itt valóban azért vannak látnivalók, nem csak a fügék. A híres izmiri óratorony például nagyon sok fotóról visszaköszön. Az efeszoszi Artemis szentét még sokan megnézik, én is megnéztem. Ez egy olyan műsor, amiből most már a 25. éve hallhatják azokat az információkat, amelyek szerintem érdekesek, de mindig is elmondtam azt is, ami kevésbé. Hát az Artemis szentély nem olyan, amire azt mondják, hogy ki kell ugrani a bőrünkből, hogy lássuk. Nagyjából olyan, mint Tunéziába Kártágó romjaim, hát ugye Kártágót is lerombolták, és sóval beintették a helyét, hát nagyjából emiatt csak romok meg pár oszlop maradt fenn. Az Efeszoszi Artemis szentély is nagyjából olyan, hogy néhány oszlopot azért láthatnak meg, valami minimális maradványokat. Ennél sokkal látványosabb Pamukkale, a hófehér mészkőmedencéivel, meg a gyógyvizével, bár amikor legutoljára ott jártam, akkor éppen nem lehetett fürödni a medencékben. Amikor először ott jártam, akkor meg nyugodtan végigmehettünk, és minden kis medencébe fürödhettünk. És furcsa volt az, hogy az elektronikus eszközök, akkor még nem mobiltelefon volt nagy divat, hanem egyáltalán a fényképezőgép, a digitális fényképezőgép, az valahogy hogy nem működött. Tehát olyan erős volt a napsugárzás, meg ott valami, nem tudom miért, nem működött úgy, mint más helyen, úgyhogy nagyon érdekes, hogy milyen kisugárzásai lehetnek itt a hatalmas mészkőmedencének, de aztán ma már ilyen problémák nincsenek, mert hogy nem lehet oda mászni egyáltalán a medencék környékére, hanem csak fotókat készíthetünk. Viszont nem messze attól Herkulesfürdőn ott megfürödhetünk régi romok mellett, úgyhogy az is érdekes és látványos dolog. Pamukkaléba érdemes elmenni. Hogyha elmegyünk a török Rivierára nyaralni, akkor tökéletesen megértem azokat, akik egy ultra-all-inclusive szállodából el se akarnak mozdulni, hanem vízilabdáznak, fociznak, pihennek, strandolnak, isszák a koktélokat, eszik a dolgokat, csúszdáznak, és este megnézik az animátoroknak a szuperprodukcióit. Tehát ez így nagyjából tökéletes 6 nap, és 1 napot javasolok, hogy elmenjenek Pamukkaléba, mert Pamukkaléba érdemes elmenni. Esetleg este még be lehet menni a bazárba, vagy elmenni esetleg Alanyába, és ott megnézni az erődöt, vagy Antaliában megnézni az erődmaradványt, vagy egy szép étteremben esetleg kipróbálni, hogy milyen az, amikor nem az ultra-all-inclusive-ban fogyasztjuk el a vacsorát, de ez tényleg olyan, hogyha Alanyát, Antaliát megnézik akkor, amikor busszal elmennek a repülőtérre, már az elég szerintem. Pamukkale az megéri a kirándulást. Kapadókia is megéri, csak az már másodszor mennek, mert viszonylag hosszabb út, soká érnek oda, a barlanglakások érdekesek, de hát ugye a 6. órában már hiányozni fog a ingyen koktél, meg a fantasztikus ellátás, azért én azt tapasztaltam. És hát elmehetnek egyszer úgy Törökországba, hogy mondjuk egy akár autóval vagy autóbusszal megtett útvonal során megnézik Rodostóban 2. Rákóczi Ferenc emlékházát, nagyon szépen felújították. Egy kollégám pont akkor volt ott nemrég, amikor a felújítás is történt, és akkor beszélgetett a felújítás vezetőjével, és nagyon sok érdekes történetet mesélt. És hát Rodostó az ilyen kötelező látnivaló szerintem annak, aki ugye a magyar kultúra iránt érdeklődik, és már sok helyen volt. Aztán onnan tovább lehet menni Isztambulba. Régen autóbuszokkal tettük meg ezeket az utakat, és majdnem mindenki hazafelé hozott bőrkabátot. A Tarvízió meg Isztambul volt a klasszikus bőrkabát túra, és mindenki rövidújú ingbe ment ki, és padlóig felöltözve mindenféle nadrágokkal megrakodva, meg bőrkabátba ment vissza, úgyhogy annyi bőrkabátos embert még nem láttam, mint az Isztambulból Budapest felé tartó autóbuszon. De hát ami rajtam van, az rajtam van, ugye amiatt nem szóltak. Azt nézték, hogy a csomagtartóban mi van. Hát ott azért annyi minden nem volt, mert nem merték telepakolni a honfitársak. Ha valaki tényleg már mindent látott, akkor úgy érzi, hogy most az egzotikusabb helyekre is el kell menni, akkor elmehet Törökországba például a Vantó környékére, ahol láthat vanmacskát. A vanmacska szereti a vizet, szeret halászni, és úszóhártya van a lábai között. Úgyhogy nagyon érdekes. Aztán elmehet az Araratra, ahol a Biblia szerint Noé bárkája megfeneklett. Vagy megnézhet a Fekete-tenger partján húzódó városok közül párat, szintén nagyon érdekesek, és a volt Szeldzsuk fővárost is, Konyát, a számos régi műemlékkel. Úgyhogy ezek is érdekesek. Tehát Törökország olyan nagy, és olyan sok minden van Törökországban, hogy ha valaki elkezdi látogatni a híres kulturális meg földrajzi nevezetességeket, akkor még az egész életében nem ér végére, tehát bőven van mit megnézni. De mondom, hogyha átlagos turisták vagyunk, és ki akarjuk heverni a mindennapok fáradalmait, és arra vágyunk, hogy egy picit legyen nyugi, akkor nem biztos, hogy mérgezett egérként kell az egyik ókori romtól a másik ókori romig elzarándokolnunk, vagy elrohannunk, hanem inkább élvezni kell az ultra-all-inclusive szállodák mesés világát, meg megnézni azt, hogy milyen érdekes, hogy azt is milyen jól megépítették, és milyen jó kis szálloda rendszereket, meg medence rendszereket tudtak megalkotni, és milyen finomságokat kínálnak ott, és ez is egy szuper élmény lehet. Kushadasiról még nem meséltem, a pénteki élőadásban már igen, tegnap, viszont Kushadasi tényleg az a kultikus hely, amit imádtak a német turisták, és Sára Balázs operatőr barátommal mi is eljöttünk ide a 90-es évek első felében, még amikor elindult a Hello Világ című sorozat a Magyar Televízióban, Vinko József volt a producer, és az volt az első rendszerváltás utáni klasszikus utazási magazin, ami nem külpolitikai volt, és hát kereskedelmi televíziók akkor még nem voltak, még a TV3, az első kereskedelmi tévé sem indult el, és hát hol voltak még a 98-ban megjelenő RTL, meg TV2, úgyhogy hát akkor, amikor valamit bemutattunk a magyar tévébe, akkor az tényleg nagy szám volt, és rengetegen nézték, úgyhogy komoly felelősséget is jelentett, hát ma is természetesen komoly felelősség az, hogy miként mutatunk be egy országot, de akkor mindenre oda kellett figyelni, az apró kis rezdülésekre is. Úgyhogy rengeteget olvastam előtte, hogy hát Kushadasiban mi minden van, és tényleg fel, hogy készültem szinte mindenre, hát arra nem viszont, hogy kapunk majd török lírát, mert hát akkoriban azért elég jól váltották a forintot török lírára, és azt gondoltam, hogy elég lesz a pénzem, hát persze nem, úgyhogy volt már egy bankkártyám, és akkor még egyetlen bank bocsátkozta ki bankkártyákat, és hát ez csodaszámba ment az utastársaim körében, hogy hát nekem van ilyen, hogy bankkártyám. Azt hiszem, talán az Ibus Bank volt az első, ami ilyet kibocsátott, és az elsőként én is, mert hogy imádtam az utazásokat, és tudtam, hogy szükség lesz rá, kiváltottam, és hát tényleg oda mentem, és akkor tudtam pénzt kapni valahogy, hát hihetetlen volt. Hát nem tudtam még használni a bankautomatákat, hát hogy ATM, vagy ez micsoda, azt nem is értettem, hanem oda mentem, odaadtam az útlevelemet, mondtam, hogy van egy ilyen kártyám, és valami kevés pénz van rajta. Hát pont kaptam annyit, hogy elég volt minden nap kebabra, mert egyébként a szállodában mindent megkaptunk, bár akkor még nem ultra all-inclusive szállodák voltak, meg all-inclusive szállodák, reggelit kaptunk, vacsorát és ebédet, tehát ilyen teljes panziónak hívták, de már akkor is nagyon komoly volt az ellátás. És azóta ezt úgy kifejlesztették a törökök, hogy az all-inclusive és az ultra all-inclusive tényleg olyan török jellegzetesség, hogy a Dominikai Köztársaságban van még hasonló, de az sem ennyire szuperszónikus. Van nagyon sok all-inkluzív szálloda még Európa más területén is, Görögországban is egyre népszerűbb, Spanyolországban is van, de hát ott korán sem annyi, meg korán sem olyan szintűek. Hát van egy-kettő, ami azért megüti ezt a mércét, de nem könnyű csinálni gazdaságilag összerakni egy ilyen ultra all-inkluzívot. Azt kell hozzá, hogy azért legyen bőven olcsó munkaerő, és olyan élelmiszer, sok-sok zöldség, finomság, amit helyben készítenek, és nem túl drága beszerezni, de akkor éri meg ezt csinálni. Maldív-szigeteken is volt all-inclusive szálláshely, de hát igazából értelme nem volt sok, mert ugyanúgy adták a reggelit, a vacsorát, és akkor délben lehetett pluszba ebédelni, de hát egyébként meg olyan szigorítások voltak, hogy még a bárban is a narancslér külön fizetni kellett, meg hát 3 óra, meg 6 óra között meg nem is volt semmi szinte, úgyhogy ez már igazából csak azért kellett, hogy legyen ilyen a repertoárban, mert nem akkora élmény volt, hogy tömegében ajánlanám, hogy ilyet fizessen be mindenki, ha teheti. De azzal együtt azért Törökország nem csak az ultra all-inclusive szállodákról, meg a csodaszép, gyönyörű hotelekről híres, hanem rengeteg csodaszép emlék is van itt, a kulturális történelmi emlékek sokasága. Egyébként mondtam azt, hogy Isztambulban rengetegen laknak, és tényleg valóban nagyon-nagyon sokan itt vannak, de hogyha Törökország egész népességét nézzük, akkor is látjuk azt, hogy nagyon-nagyon komolyan gyarapszik a népesség, és 85 millióan voltak 2023-ban, a 24-es adatok valószínűleg olyan 86-87 körülire, 87 millióra teszik ki a lakosságot, és hát azt is látjuk, hogy Isztambulban közülük rengetegen vannak még. Törökország a legerősebb, talán az 1500-as években volt, akkor, amikor Mohácson is győztek, vagy éppenséggel, mikor elfoglalták Budát, és az azt követő időszakban, meg az 1600-as évek elején, aztán az 1600-as évek végén jelentősen meggyöngültek, bár utána még nagy hatalomnak számítottak egy ideig, de aztán hát a franciák meg az angolok sokkal erősebbek lettek. Egyébként Törökországnak az volt a titka, hogy viszonylag nagy hadsereget ki tudott állítani, és rendkívül motiváltak voltak hadseregének tagjai, mert a Timár rendszerben kitalálták azt, hogy ha egy nagyon jól teljesítő harcos, komoly harci tettet visz véghez, és mondjuk beszolgáltatja a bizonyítékokat, akár a fejét a legyőzött ellenségnek, hogy ő sokkal-sokkal több ellenféllel végzett, mint az elvárható volt, akkor birtokot kapott, tehát azokat a birtokokat osztották ki, amiket elfoglaltak. Tehát az elfoglalt birtokot megkapta valamelyik harcos, a legvitézebb harcos, hát sok rizikó nem volt benne, mert hogyha lehetett újabb területeket elfoglalni, akkor volt mit osztani, de hát nyilván a harcosra szükség volt, úgyhogy a harcos nem kapta meg a szerszámokat, hogy aztán utána ott az ekével felszántsa a földet, hanem ugyanúgy ott maradtak azok, akik egyébként ott laktak azon a földön, csak azt követően már, amit ők termeltek, annak egy része, az ment a török vitéznek. És egészen haláláig tartott ez, hogyha meghalt, akkor a család már ezt nem kapta meg, akkor másik harcos kapta meg ezt a birtokot. Ennek viszont az lett a következménye, hogy nagyon motivált volt a hadsereg, mert hogy lehetett minél több földet szerezni, minél több pénzt utána hazaküldeni ebből, és folyamatos expanzióra volt szükség a törököknek ahhoz, hogy fenntartsák ezt. Mert hát, hogyha állt a hadsereg, akkor egy óriási hadsereget el kellett tartani, hát akkor az eltartása az bizony a szultánt terhelte. Ha viszont folyamatosan újabb és újabb területeket megszereztek, akkor növekedett ez a vagyon, és ezáltal növekedett a hadsereg tagjainak a vagyona is, és akkor ők nyilván ennek örültek, és nem kellett nekik pluszban fizetni, úgyhogy ki volt ez találva, és hát mellette persze volt a dzsizje, haradzs, meg mindenféle más dolog, amiből ugye a harácsolás szavunk is származik. Azzal együtt a török rendszer az viszonylag jól működött, egészen addig, amíg el nem érte azt a méretet a török birodalom, ami után már nem volt ereje mondjuk Bécset meghódítani, és akkor egy szintet lépni, bár azt próbálták meg nagyon sokszor. Hát ugye, amikor a török kiűzése megtörtént, azt megelőzően is még Bécset akarták ostromolni, aztán nem sikerült, és lényegében akkor így összedőlt az egész. De a törökországi hadvezetés azért még hosszú ideig jól működött, míg nem a modern nyugati hadviselés felülmúlta már, és hát akkoriban visszaszorultak ezek, de hát az első világháborúban még nagyon komoly szerepet játszottak, meg hát nagy csaták is voltak itt, ugye Gallipoli környékén. A török konyhaművészet jól ismert az egész világon, és meséltem már arról, hogy milyen finomságok voltak itt az asztalomon, és mennyire ízlik a lokum, meg a finom kis ragacsos édességek, és a füge például, meg sok minden más. De az is fontos, hogy nézzük meg, hogy mondjuk a köménymaggal, a fekete borssal, a paprikával, vagy a mentával mi mindent tudnak csinálni. Nagyon-nagyon érdekes. És a petrezselynek csak a levelét hasznosítják, de abból is nagyon finom zöldséges ételeket szoktak összerakni, sárgalinnyé pedig az ultra-all-inclusive szállodákban, meg a nagyobb szállodákban szinte mindig van vacsoránál a nyári időszakban. De hát kávéznak is, teáznak is. Hogyha valaki látta a Szulejmán sorozatot, akkor látta azt, ami egyébként a történelmi hitelességét, illetően szerintem viszonylag pontos, hogy eleinte még nehéz volt egyáltalán a kávét oda bevinni, nehéz volt elterjeszteni, aztán hamar rákaptak. Sőt, volt olyan időszak, amikor be is kellett a kávézgatást tiltani, úgyhogy még ilyen is történt. De azzal együtt nem maradunk éhen, az biztos. Akkor sem, ha a helyzeket próbáljuk ki, és akkor sem, hogyha mindent megeszünk, amit csak bírunk, hát azt azért nehéz, hogy mindent megegyünk, mert ezek a nagy szállodák tényleg fantasztikus kínálattal rendelkeznek és várják a turistákat. Meséltem már az érdekes, nevezetes szép helyekről, de még Bodrum mindenképpen olyan, hogy szót kell, hogy ejtsek, mert hát Bodrum ugye az ókorban volt Halikarnaszosz, és a Halikarnaszoszi mauzóleum volt az ókor egyik csodája, és nagyon sokan ellátogatnak ide a turisták közül. Fantasztikus szállodákat találunk, gyönyörű kis öblöcskét, hát ilyen tipikus török csoda. A Halikarnaszoszi mauzóleum egy olyan síremlék volt, amit időszámításunk előtt 353 és 350 között építettek, és azért mauzóleum, mert Mauszolosz persa király meg a feleségének építették temetkezési helyként. És hát a mauzolosz névből van a mauzóleum elnevezés is. Egyébként két görög építész tervezte, Szatűrosz és Püteosz, és Püteosz faradta ki például az épület tetején található fantasztikus díszt, úgyhogy tényleg csodájára járt az ókori világ ennek a mauzóleumnak. 45 méter magas volt, és egy görög templomra hasonlított, és a felső szakaszon ilyen három gyönyörű fríz is volt, a kentaurok és a lapidák csatája, az amazonok görögök elleni küzdelme, meg az amazonok kocsi versenye, tényleg pazar volt. Töredékét megtalálták ezeknek a domborműveknek, és ma a londoni British Múzeumban tudtam megnézni a legutóbbi londoni kirándulásom alkalmából. Úgyhogy gyönyörű szobormaradványok maradtak meg, és hát ezeket nagyrészt Londonba elvitték. Manapság, hogyha elmegyünk Bodrumba, akkor láthatjuk a Halikarnaszoszi mauzóleum maradványait, de hát nem fogjuk érezni a szépségét, mert egy ilyen gyepes kis rész, hát olyasmi, mint nálunk Aquincum. Aquincum is azért érdekes, mert most is voltam egy fesztiválon, ilyen kis rendezvényen, a Flóra ünnepen, de hát azért egy-két szépen megmaradt kis oszlopsor, meg falmaradványon kívül, hát azért nem érezzük azt, hogy na milyen lehetett egykor, és hát Halikarnaszoszban sem érezzük, Bodrumban sem, hogy na milyen lehetett, mert egy-két oszlop maradt, meg néhány falmaradvány, és egyébként egy kis lebontott építményt látunk, úgyhogy azért csodára ne számítsunk, lehet, hogy ha a tengerparton maradunk, az is jó, de egyébként meg az ókori világ hét csodájánál ugye a piramisok azok, amelyek még mindig lenyűgözőek. Hogyha Rodoszon járunk és a rodoszi kolosszust keressük, akkor is csak dámszarvasoknak látjuk a szobrát ott, ahol egykor a rodoszi kolosszus állt, mert azt meg egy földrengés robba döntötte, és az öbölből meg kiszedték, és eladták egy kereskedőnek az egészet. Érdekes, hogy Törökországban van egy olyan sport, ami az olajbirkózás lényegében, és már az 1300-as évek óta Edirne-ben tartanak ilyen nagy bajnokságot, és van egy olajbirkózó verseny, ezt imádják a helyiek, de hát a focit azt még jobban szeretik. Tehát az olajbirkózás az nagyon szép, meg nagyon török, de azért a foci az, ami az igazi, úgyhogy hát ismerjük is a foci csapatokat, szerintem a rajongók, a Fenerbahçét, a Besiktast vagy a Galatasarayt, hát mindegyiket, hát nagyon-nagyon híres sportolók sokaságát adták itt a foci világnak, ugye Hakan Şükür-re szerintem mindenki emlékszik, de hát sorolhatnám tovább. Edirne-ben a Selim meccset még a látványosságok közé tartozik, és van egy szép vizesés is, a Manavgat vizesés, ezt Antaliánál fedezhetjük fel, tehát hogyha ide kirándulunk, akkor azért van mit néznünk, és van mit felfedeznünk. Ha feltesszük a kérdést, hogy ugyan már mikor menjünk Törökországba, akkor azt mondom, hogy májustól októberig nyugodtan lehet, de egyébként is lehet, mert februárban mentek ismerőseim golfozni, azért előfordult, hogy esett az eső. Voltak, akik novemberben, decemberben nagyon jó idő volt, tehát Isztambulba bármikor el lehet menni, meg a nagyvárosokba, meg vannak olyan helyek, ahova bármikor. Ezekbe az útlenül szállodákba, főleg nyugati nyugdíjasok járnak már november környékén, december környékén, olcsóbb is, és nincs az a brutális nagy zsúfoltság, de a nyári időszakban, hát májusban már nagyon meleg van, már lehetett fürdeni, amikor ott voltam egyszer május elején. Októberben még olyan volt, mint nálunk, nem tudom, augusztus végén. Úgyhogy hosszú ideig tart a szezon, hogyha valaki nem kisgyermekekkel vagy gyermekekkel utazik, ahol behatárolt az iskola, vagy bármi más, akkor lehet, hogy egy októberi, novemberi kirándulással esetleg jobban jár, de azzal együtt a nyári vakáció is meseszép lehet a török riviera bármely területén. És Törökország, ha már Törökország a mai egy órás szombatunknak a programja, vagy témája, akkor meg irány, mondjuk akár júniusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben, októberben a török riviera, legyen az Lara, legyen az Aksu, legyen az Bodrum, vagy bármi más. Egyébként érdekes, hogy Antalya környékén a Torosz-hegység az gyűrűként fogja körül a várost, és télen síelni is lehet, utána megfürdeni a tengerbe. Tehát azt is megtehetjük, hogy mondjuk január végén síelünk egyet, aztán lemegyünk, és a tenger még pont olyan, hogy tudunk benne fürdeni, és nem érezzük azt, hogy megáll a szívünk feltétlenül. Egyébként érdekes, hogy Antaliában azt mondják, hogy 20 évente egyszer esik náluk a hó télen. Lehet, hogy ez így van, de az biztos, hogy sokáig nem marad meg. Nyáron viszont ritkán esik az eső. Tehát a Török Rivierán a nyaraló program az olyan, hogy egy héten talán egyszer esik, vagy egyszer sem. Tehát ritkán esik. Hát persze, ha elmegyünk nyáron Dubajba, akkor meg egyszer se esik, csak úgy érezzük, hogy mégis vizesek vagyunk, mert még a fülünk is izzad, meg minden másunk is annyira meleg van. De Törökországban azért annyira nincsen meleg, tehát kibírható az a meleg, ami van, és jól érezhetjük magunkat a homokos tengerparton. Ha a tenger szépségét nézzük, hát akkor azért a Maldív-szigetek gyönyörű zöldeskék, türkiz víztükre nem mindenhol köszön vissza a tengerparti szakaszokon, a Alanya és Antalya környékén, viszont az is biztos, hogy nem a kavicsos, kövecses részen kell bemennünk a tengerbe. Cserébe meg, hát persze nem látjuk annyira áttetszően tisztának minden részen, hanem van, ahol kevésbé tisztának látjuk. De attól még lehet bőven fürdeni, nagyon sok vízjáték van, élvezhetjük a tengert és a tenger gyümölcseit is, hogyha majd este feltállalják, tehát valóban nagyon sok szép tengeri rész van, és az is érdekes, amikor felmegyünk például Antaliában a domb tetejére, és onnan nézzük le a kikötőre, és ott figyeljük a hajókat, az is mesebeli látványosság. Úgyhogy nem fogunk unatkozni Törökországban, az biztos akkor sem, hogyha mindent szeretném megnézni, vagy sok mindent szeretném megnézni, meg akkor sem, amikor ott maradunk az Ultra All Inclusive szállodában, és csúszdázunk, meg a medencézünk, meg eszünk, iszunk, mulatunk, meg az amfiteátrumban megnézzük azt, hogy miként adják elő az orosz turisták a Operaház fantomját, vagy az animátorok. Hát szerintem az utóbbival általában jobban járunk, de ezt én csak egyszer láttam. Úgyhogy érdekes, és hát nincs túl sok ünnep, úgyhogy sokszor nyitva van a bazár, de még az ünnepnapokon is általában. Érdekes egyébként, hogy van olyan ünnepük, apám születésnapján ezt megjegyeztem, mert május 19, szegény apám már régen meghalt, de május 19 az mindig nekem így fontos volt, és így belém rögzült. Nos, Törökországban a fiatalok, a sport és az atatürki gondolat ünnepe május 19. Mert hogy a török függetlenségi háború kezdetéről emlékeznek meg ilyenkor, és ezért lett a fiataloknak az ünnepe. És a török függetlenségi háború végét, 1922-t is megünneplik, az meg a fegyveres erők ünnepe, az augusztus 30-án van. És a köztársaság kikiáltására is emlékeznek, az meg 1923. A török nemzeti országgyűlésnek a megalapításáról, és az meg 1920, tehát az meg április 23. Tehát egyébként a legfontosabb ünnepeik közül négy, az mind az Atatürk-féle mozgalomhoz kapcsolódik, és hát a május 1-et is ünneplik, a munka ünnepét, az új évet, meg a Ramadán utáni a böjt megtörésének ünnepét, ugye a cukorünnepet is megtartják, ez egy háromnapos ünnep, és hát ugye változó a napja, és ilyen is van. Túl sok ünnepük azért nincsen, és hát a legtöbb az Atatürk-féle mozgalomhoz, meg annak a sikereihez köthető. A dervisekről sokat kérdeztek már, mert hogy a dervis ugye a köztudatban a muzulmán szúfi testvériségnek a képviselőjére utal, akik a középkori keresztény szerzetesekhez hasonlóan szegénységben meg aszkéta életet éltek. Hát ilyen kerengő dervisek, ez manapság már látványosságként is funkcionál, meg hát vannak török táncosok, meg török zenét is lehet hallgatni, de török opera előadást is hallotta már egy szállodának az óriási amfiteátrumába, úgyhogy bőven van ezekből is. Nyugodtan el tudunk utazni, anélkül, hogy kellene vízum, vagy oltás, vagy bármi más. Valószínű, hogy nem lesz hasmenésünk se. Tényleg a higiéniás viszonyok abszolút jók. Arra ügyelni kell, hogy ha új típusú személyünk van, vagy útlevelünk, akkor is még 6 hónapig érvényesnek kell lennie az érkezéskor. Tehát hogyha a kisgyerekeknek útlevelet kiváltottak, akkor például sokszor csak 2 évig adják, hát nekünk is ugye 6 éves Fülöp, 4 éves Jászmin, 2 éves Milla, és rövid időre adják az útleveleket nekik, úgyhogy vigyázni kell, hogyha Törökországba akarunk menni, akkor még 6 hónapig érvényesnek kell lenni az úti okmánynak az érkezéskor, 180 napig egészen pontosan. Meg arra is kell vigyázni, hogy a török lírával tudunk fizetni. Ha eurót viszünk magunkkal, azt nagyjából el is fogadják a bazárba, ahol meg nem fogadják el, ott meg váltanak, vagy átváltják, és a reptéren pedig tudunk felvenni török lírát, hogyha azt szeretnénk. Itt nagyon sok helyen elfogadják a bankkártyát, de azért nem annyi helyen, mint nálunk. meg hát a bazárban se mindenhol, úgyhogy azért készpénz legyen az embernél, azt tudom tanácsolni. De hát, hogyha ilyen ultra-all inclusive szállodában megyünk, akkor meg szinte semmire nem fogunk költeni, mert mindent megkapunk. Hogyha kimegyünk és a bazárba vásárolgatunk, meg ajándéktárgyakat veszünk, hát akkor persze a felső határ a csillagoség, de azért tudni kell, hogy ez nem a francia Riviera, tehát jóval alacsonyabbak az árak, mint a nyugat-európai menő üdülőhelyeken, beleértve Malagát, vagy Majorkát, vagy bármi mást. És hát azt is érdemes megnézni, hogy még mindig lehet alkudozni, még mindig előfordul olyasmi, hogy mondjuk levisznek 10-20%-kal. Itt azért nem úgy működik, mint az egyiptomi helyeken, ahol mondjuk kétszeres, meg ötszörös, meg tízszeres árakat mondanak. Itt azért óvatosabban lehet alkudozni, mert annyira nem vad az az ár, amit eleinte kitalálnak. Úgyhogy Törökországban ezt tényleg az alkudozást azt mindenki kipróbálhatja, de mértékkel azt gondolom. Voltam olyan üzletben, ahol mondták, hogy hát náluk már nem lehet alkudni. Tehát ez már nem az a hely, úgyhogy vannak ilyenek is, meg hát vannak nemzetközi márkáknak üzletei bőven, tehát ezt is azért tudni kell. Érdekes egyébként, hogy az ENSZ jóvá hagyta 2022-ben a török kormány kérelmét, hogy a szervezetben hivatalosan is a török nevet lehessen használni, mert hogy az angol elnevezés az angol ugye pulykát jelent, ugye a törki, és hát ezt nagyon nem szerették, úgyhogy ezt a türkiét használják, hogy a török megnevezést, a nemzetközi megnevezésben, mert ugye a pulykaságból elegük lett, és hát ezt így a nemzetközi közvélemény meg az ENSZ is elfogadta, hogy ez valós dolog, hogy ez tényleg jogos, ez a kitétel. Érdekes egyébként, hogy a türk szó mit jelent. A türk szó azt jelenti, hogy erős eredetileg, tehát erős. A türk az erős. És a türkök, a türk törzsek is erősek voltak, és az erős törzseknek a jelezetessége volt, hogy ők türkök voltak. Egyébként a szó a tatárjárás környékén került át a magyar nyelvbe. Kelet-Anatólia, Dél-Kelet-Anatólia, a Pontuszi hegyvidék, a Márvány-tenger partvidéke, több tájegységre tagolható Törökország, és vannak azért magas hegyek is, az Ararát, ahol Noé bárkája egykor megfeneklett, az nagyjából 5000 méteres, az Törökország legmagasabb pontja, és az ország területének 80%-a 500 méternél magasabban fekszik. A partvonal rendkívül nagy, ugye mondtam azt, hogy 8000 kilométernyi a török Riviera, hát 8372 kilométer az egész partvidék egyébként. 15 szigete van, ami viszonylag nagyobb, hát nyilván a kisebb zátonyok az viszonylatos sok van, de ami komolyabb, az 15 van. Az Eufrátesz folyónak jelentős része Törökország területén folyik végig, de van több más folyó és tó is, a Vantó talán a legnagyobb, ahol a vanmacska is él, amiről már meséltem, hogy tud úszni a vízen, és van a kis lábacskái között még ilyen kis úszóhártya féleség is. A keleti platán Anatólia belső részének komoly növénytakarója számos helyen láthatjuk, de egyébként is a nemzeti parkokban sok szép növényt, meg érdekes állatot is láthatunk. Vannak olyan helyek, ahol sasok, farkasok élnek. A Munzur völgy nemzeti parkja, ez az, ahol talán a legtöbb állatot láthatjuk, hogyha ide akarunk kirándulni. De azt gondolom, hogy azért ide már csak azok jutnak el, akik mindent láttak szinte Törökországban, és bőven kipihenték magukat Antalya, Alanya, Lara, Aksu környékén, vagy Kusadasi mellett, Bodrumban, a híres nagy üdülőparadicsomokban, mert ezen a nyáron is a magyar turisták többsége ezeket a helyeket fogja majd felkeresni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!